Úgy érted, hogy bosszantotta Mrs. Babcock fecsegése? Nem, nem úgy értem. Tulajdonképpen egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy egy szót is hallott az egészből. Csak bámult Mrs. Babcock vállam mögé, és amikor Mrs. Babcock végre befejezte mondokáját, hogy mind kelt fel a beteg ágyból, hogy találkozhasson Marinával és autogramot kéressen tőle, akkor kínos csend lett. És akkor megláttam az arcát.
Kinek az arcát?
Mrs. Babcockét?
Ne!
Marina Gregét.
Olyan volt,
mintha egy szót se hallana abból, amit ez az asszony mond. Csak bámult a válla mögé, egyenesen a szemközti falra. Úgy bámult, nem is tudom elmagyarázni.
Azért próbáld meg, Dolly, mondta Miss Marple, mert azt hiszem, ez fontos lehet.
Szinte megkövült a pillantása, mondta Mrs. Bentley, a szavakkal küszködve. Mintha valami olyat látna, ó, Istenem, milyen nehéz körülni a dolgokat. Emlékszel a Charlotte kisasszonyára? A kristálytükör meghasadt. Lesújt a végzet. Így riadt Charlotte kisasszonya. Szóval valahogy így nézett ki.
Manapság megmosolyogják Tennysont,
de a Charlotte kisasszonyától mindig összeborzongtam fiatal koromban, sőt, még most is.
Megkövült a pillantása, ismételte Miss Marple elgondolkozva, és Mrs. Babcock válla mögé merett a falra.
Mi volt az olyan falon?
Ó, azt hiszem valami kép, felelte Mrs. Bentley.
Valami olasz.
Talán egy Bellini Madonna másolata, de nem biztos.
Egy festmény, amelyen a Szűz Mária egy mosolygó csecsemőt tart.
Miss Marple összevont a szemöldökét. Nem értem. Hogy válthatta volna ki belőle ezt egy kép?
Pláne, hogy minden nap látja,
helyesett Mrs. Bentley.
Közben nyilván még mások is jöttek fel a lépcsőn.
Igen.
Kik voltak, nem emlékszel? Úgy érte, talán meglátott valakit, aki a lépcsőn jött fölfelé.
Mi? Az is lehet, nem? Kérdeztem is Marple.
Igen. Persze. De várj csak. Ott volt a polgármester, teljes díszben, a láncaival, meg minden, meg a felesége, és egy férfi hosszú hajjal, meg olyan fula kis szakállal, amit manapság hordanak. Egész fiatal ember. Na, igen. És ott volt a lány a fényképezőgéppel, a lépcsőn helyezkedett el, hogy lekaphassa az embereket, amint följönnek és kezet fognak Marinával is. Várj csak! Két ember, akit nem ismerek.
Azt hiszem filmesek.
Ja, és Grissig az alsó tanyáról. Lehet, hogy még többen is voltak, de most csak rájuk emlékszem.
Nem hangzik valami ígéretesnek, mondta Miss Marple. És aztán mi történt?
Azt hiszem, Jason Brad megbökte, vagy mi ilyesmi, mert hirtelen, mintha összeszedte volna magát, és rámosolygott Mrs. Babcockra, és belefogott a szokásos mondókájába. Kedves volt. Mesterkéretlen, természetes és elragadó. Tudod, szokásos műsor. És aztán? Aztán Jason Brad itallal kínálta őket.
Miféle itallal?
Dyke-Wiley-vel azt hiszem. Azt mondta, ez a felesége kedvence. Egyet neki adott, egyet pedig ennek a Babcock asszonynak.
Ez nagyon érdekes, mondta Miss Marple.
De még milyen érdekes?
És mi történt ezután?
Nem tudom. Mert elvittem egy pár asszonyt megnézni a fürdőszobákat. Utána már csak azt láttam, hogy rohan szembe a titkárnő a folyosón, mert valaki rosszul lett.
Hetedik fejezet. A halott szemle, amikor végre megtartották, rövid volt és kiábrándító. A vér igazolta a személyazonosságot, az összes többi bizonyítás orvosi jellegű volt. Hedy Babcockkal 4 gram dietildexil barbolorítát végzett. Vagy valami ilyesmi. Semmilyen bizonyíték nem állt rendelkezésre a tekintetben, hogy milyen módon került a hatóanyag a szervezetbe. A halott szemlét 2 hétre elnapolták. Miután vége volt, Frank Cornish detektív felügyelő csatlakozott Arthur Babcockhoz. Ráírna egy szóra Mr. Babcock.
Hogyne, hogyne.
Arthur Babcock a szokásosnál is jobban hasonlított egy megrágott madzaghoz.
Képtelen vagyok felfogni, motyogta. Egyszerűen képtelen vagyok felfogni. Kocsival vagyok, mondta Kornis. Elviszem haza, jó? Ott kellemesebb, és legalább négy szem közt beszélünk. Köszönöm, uram. Igen. Az biztosan jobb lesz. Megérkeztek az Arlington sétány három, takaros kis kékre festett kapuja elé. Arthur Babcock mutatta a járást, és a felügyelő követte. Elővette a lakáskulcsot, de mielőtt még bedughatta volna a zárba, az ajtó kinyílt. A nő, aki kinyitotta, hátra lépett, és kissé zavartnak látszott. Arthur Babcock meghökkent. Mary, mondta. Éppen csináltam neked egy kis teát, Arthur. Gondoltam, jól esik majd, ha megjössz a halott szemléről. Ez igazán kedves, mondta Arthur Babcock hálásan. Tétovázott. Ez itt Cornish felügyelő, Mrs. Bain, az egyik szomszédom. Értem, mondta Cornish felügyelő. Hozok még egy csészét, mondta Mrs. Bain. Eltűnt, és Arthur Babcock meglehetősen bizonytalanul bevezette a felügyelőt a tarka kartonhúzatú nappaliba. Nagyon kedves asszony, mondta Arthur Babcock. Igazán nagyon kedves. Régóta ismeri? Ó, nem, csak amióta ide költöztünk. Két éve laknak itt, hallom, vagy három? Éppen most lesz három, felelt Arthur. De Mrs. Bain csak úgy hat hónapja került ide, magyarázta. A fia a közelben dolgozik, hozzá költözött, amikor meghalt a férje, és most együtt laknak. Mrs. Bain ebben a pillanatban előbukkant a konyhából, a kezében tárcával. Fekete, meglehetősen élénk, 40 év körüli nő volt. Kicsit cigányos volt az arcbőre, ami jól illett a fekete hajához és szeméhez. A szemében volt valami furcsa. Rendkívül éber volt a tekintete, letette a tálcát az asztalra. Cornish felügyelő mondott neki valami udvaria semmiséget. Felébredt benne a szakmai ösztön. A nő éber pillantása, az enyhe rezzenés, amivel a bemutatást fogadta, nem került el a felügyelő figyelmét. Jól ismerte azt az enyhe feszélyezettséget, amit olyanok jelenlétében érzett, akik természetes ijegységgel és gyanakvással fogadták, mint egy attól félve, hogy akaratlanul is védhettek a törvény szentsége ellen. De itt most másról volt szó, biztosan érezte. Mrs. Bainnek gondolta, volt már dolga a rendőrséggel, azért olyan bizalmatlan és nyugtalan. Majd utána néz egy kicsit Mary Bainnek. Miután letette a tálcát és közölte, hogy ő nem kér, mivel sietnie kell haza, Mrs. Bain távozott. Helyes asszony, mondta Cornish felügyelő. Igen, hogy ne. Nagyon kedves, nagyon jó szomszéd és nagyon rokonszenves asszony, mondta Arthur Babcock. Jó barátságban voltak a feleségével? Nem. Nem, azt nem mondhatnám. Kellemes, jó szomszédi viszonyban voltak, de semmi különös. Értem. Nos, Mr. Babcock, szeretnénk minél többet megtudni magától. A halott szem eredménye biztosan nagyon lesújtotta. Ó, de még mennyire, felügyelő úr. Természetesen tudtam, hogy maga azt gondolja, valami nincs rendjén, és magam is ezt gondoltam, hiszen hát ő mindig is olyan egészséges asszony volt. Talán egy napot se volt beteg soha. Azt mondtam magamban, itt valami nincs rendjén, de olyan hihetetlennek tűnik az egész. Ugye érti, felügyelő úr? Igazán teljesen hihetetlen. Mi ez az ízé, ez a Beatil de Bix... Itt megakadt. Van egy egyszerűbb neve is, mondta a felügyelő. Kálmó fantázia néven hozzák forgalomba. Találkozott már vele? Arthur Babcock tanácstalanul rázta a fejét. Amerikában jobban ismerik, mint nálunk, mondta a felügyelő. Úgy hallom, elég szabadon írják fel oda át. Mire való? Amennyire hallottam, vidám és nyugodt lelki állapotot eredményez, felelte Cornish. Idegfeszültség ellen adják,
szorongás, depresszió, levertség, álmatlanság meg ilyesmik ellen. A szakszerűen megállapítottak nem veszélyes, de nem tanácsos túladagolni. Úgy tűnik, mintha a felesége körülbelül a szokásos dózis 6-szorosát vette volna be. Berkok elámult.
Hát ő soha életében nem szedett ilyesmit, mondta. Ebben biztos vagyok. Egyébként sem volt oda a gyógyszerekért. Soha sem volt depressziós vagy ideges. Az elképzelhető legkiegyensúlyozottabb nő volt.
A felügyelő bólintott.
Értem.
És egyetlen orvos sem írt fel neki ilyesmit?
Nem. Egyáltalán nem. Ebben biztos vagyok.
Ki volt az orvosa?
Dr. Sims körzetéhez tartozunk, de nem hiszem, hogy egyszer is járt volna nála, mióta ide költöztünk.
Kornis felügyelő elgondolkodva megjegyezte. Szóval úgy látszik, nem volt az a fajta, akinek ilyesmire van szüksége, vagy ilyesmit szed?
Nem, felügyelő úr. Biztosan nem. Nyilván tévedésből vette be.
Nagyon nehéz elképzelni ilyen tévedést, mondta Kornis felügyelő. Mit evett és ívott aznap délután?
Hát, várjunk csak. Ebédre...
Nem kell az ebédtől kezdenie, mondta Kornis. Ilyen mennyiségben a szerv nagyon gyorsan és hirtelen hat. Mondjuk a teától fogva, kezdje a teánál.
Hát, bementünk a pavilonba a parkban. Igen, iszonyú tömeg volt, de azért végül kaptunk egy-egy süteményt és csésze teát. Éppen csak lenyeltük, mert nagyon meleg volt odabenn. Aztán jöttünk is kifelé.
És ez volt minden? Egy sütemény és egy csésze tea?
Igen, uram.
És utána bementek a házba? Így volt?
Igen. Az a fiatal hölgy odajött, hogy Marina Gregg szívesen látná a feleségemet a házban. Hát a feleségem persze el volt ragadtatva. Napok óta másról sem beszélt, csak... Marina Gregről. Mindenki csupa izgalom volt. Hát persze, tudja, hogy van ez, felügyelő úr.
Igen, hogy nem, felelte Kornis. Az én feleségem is izgult. Hát nem csoda. Ennyi ember odacsődült és lefizette a shillingjét, csak hogy megnézesse Gossington Hall-t, meg hogy mit csináltak belőle, és hogy legalább egy pillantást vethesse magára Marina Gregre.
Az ifjú hölgy bekísért minket a házba, folytatta Arthur Badcock. Fel a lépcsőn. Ott volt az egész társaság. Fent a pihenőn. De egészen másképp nézett ki, úgy hallom, mint azelőtt. Tágas terem, székek, legasztalokon, italok. 10-12-tel lehettek már ott, azt hiszem.
Kornis felügyelő bólintott. És ott fogadták magukat? Tulajdonképpen ki?
Miss Marina Gregg, személyesen.
A férje is vele volt,
nem itt eszembe a neve.
Jason Rudd, mondta Kornis felügyelő.
Ó, igen, igen. Először nem is vettem észre. Szóval mindegy. Miss Gregg nagyon kedvesen üdvözölte Heather-t, és szemlátomás nagyon örült a találkozásnak, és... Heather elmesélte, hogyan találkozott vele évekkel ezelőtt az Antillákon, és minden nagyon pompásan indult.
Minden nagyon pompásan indult, visszhangozta a felügyelő. És aztán?
Aztán Miss Gregg megkérdezte, hogy mit iszunk. És Miss Gregg férje, Mr. Rudd, hozott Heathernek valami koktélt, egy dikérit vagy mit.
Dikerit.
Úgy van, uram, kettőt hozott, az egyiket a feleségemnek, a másikat Miss Greggnek.
És maga mit ivott?
Egy pohár sherryt.
Értem. És ott álltak hármasban is, együtt iszogattak?
Hát, nem egészen. Tudja, mások is jöttek fel a lépcsőn, ott volt például a polgármester is, meg még valaki, egy amerikai hölgy és egy úr, azt hiszem, és... Arrébb mentünk egy kicsit.
És akkor a felesége megitta a Daiquirit?
Nem. Nem akkor itta meg.
Hát, ha nem akkor, akkor mikor?
Arthur Berkok összeráncolt homlokkal próbált visszaemlékezni. Azt hiszem, letette a poharat az egyik asztalra. Igen, meglátott valami ismerős, de a Szent János mentőszolgálattól volt ott valaki, aki Match Benhamből jött át, vagy ilyesmi, szóval minden esetre azzal kezdett beszélgetni.
És mikor itta meg a koktélját?
Arthur Bedcock újra a homlokát ráncolta. Egy kicsit később, felelte. Akkor már sokkal többen voltak. Valaki meglökte Heather könyökét, és az ital kiömlött.
Hogy? Kölis felügyelő felkapta fejét. Kiömlött az itala?
Igen. Úgy emlékszem. Felvette az asztalról, belekóstolt és elfintorodott. Hát valójában nem szerette a koktélokat, ugye, de azért nem hagyta magát, szóval ahogy ott állt, valaki meglökte a könyökét, és az ital kilöttyent. Végigfolyt az egész ruháján, és azt hiszem, még Mrs. Gregg ruhájára is jutott belőle. Miss Gregg borzasztó kedves volt, azt mondta, egyáltalán nem számít, nem hagy foltot, és odaadta a zsebkendőjét Heathernek, hogy letörölhesse a ruháját. Aztán oda nyújtotta a saját poharát, és azt mondta, tessék, igyen meg, ezt, igen. Igen, pontosan ezt mondta, tessék, igyen meg, ezt még hozzá se nyúltam.
Odaadta neki a saját poharát, azt mondja, kérdezte a felügyelő. Biztos ez?
Arthur Bedcock egy pillantra elhallgatott és gondolkozott. Igen, egészen biztos, mondta.
És a felesége elvette a poharat?
Hát először nem akarta, uram. Azt mondta, ó nem, ezt igazán nem tehetem. De Miss Gregg nevetett, és azt mondta, úgyis túl sokat ittam már.
És akkor a felesége elvette a poharat? És?
Hát egy kicsit elfordult, és megitta. Úgy emlékszem, elég gyorsan. Aztán végig sétáltunk a folyosón, és a képeket meg a függönyöket nézegettük. Gyönyörű függöny anyag volt, még sose láttunk ilyet. Aztán találkoztam egy öreg cimborámmal, Olcock tanácsossal, és pár szót váltottam vele. Akkor körülnéztem, és láttam, hogy Heather egy széken ül, és elég különösen néz ki. Oda mentem hozzá, és megkérdeztem, hogy mi baj. Azt mondta, hogy egy kicsit furcsán érzi magát.
Hogy furcsán?
Nem tudom, uram. Nem volt rá idő. A hangja tompa volt és folytott. A feje félre csuklott. Aztán egyszer csak hörögni kezdett. És előre bukott a feje. És már halott is volt, uram. Halott.
8. fejezet. Azt mondja a Szent Mary Mead? Kredok főfelügyelő felkapta a fejét. A rendőrfőnök helyettes kicsi meglepődött. Igen, mondta. Szent Mary Mead. Miért? Talán. Nem, tulajdonképpen nem érdekes, felelte Kredok. Ott van egészen kis falu, folytatta a rendőrfőnök helyettes. Bár mostanában egész nagy építkezések folynak arrafelé. Sam Mayer és Marsh Benham között új lakótelep épült, a Harlington filmstúdió tette hozzá, Sam Mayer mind másik oldalán van, Marky Basin felé. Még mindig enyhe kérdés volt a tekintetében. Demokraduk úgy érezte, magyarázattal tartozik. Ismerek valakit, aki ott lakik, mondta. Sam Mayer mindben. Egy idős hölgyet. Ha már nagyon idős lehet, talán meg is halt, nem tudom, de nem. A rendőrfőnök helyettes értette, mire gondol a beosztottja, legalábbis azt hitte, hogy érti. Igen, mondta. Ilyenkor jöhet egy kis helyismeret. Nem át ismerni a helyi szóbeszédet. Nagyon furcsa ügy az egész. A megyeiek adták át? Kérdezte Dermot. Igen.
Itt van a megyei rendőrfőnök levele. Úgy látszik, az az érzésük, hogy nem kifejezetten helyi ügy. A környék legnagyobb házát, Washington Holt nemrég vásárolta meg Marina Gregg, a filmsztár és a férje. Egy filmet forgatnak az új stúdiójukban, Hallingfordban, és ő a főszereplő. Jótékony célú ünnepét rendeztek a parkban a Szent János mentőszolgálat javára. Az áldozat Mrs. Harold Batcock a helyi titkára volt a szolgálatnak, és közreműködött az ünnepi szervezésében. Úgy tűnik, talpra esett értelmes asszony volt, és szerették a környéken. Olyan nagyhangú nő személy? Találgattak Radok. Könnyen lehet, felelt a rendőrfőnök helyettes. Mégis tapasztalataim szerint a nagyhangú nőszemélyeket ritkán teszik el láb alól. Fogalmam sincs miért. Ha jobban belegondol, az ember igazán kár. Állítólag óriási tömeg volt az ünnepélyen. Jó idő és minden a legnagyobb rendben. Melinda Gregg és a férje egy kis magánfogadást rendeztek Washington Hallban. Körülbelül 30-40 ember volt jelen. A helyi előkelőségek, a Szent János mentőszolgálat képviselői, Melinda Gregg egy pár személyes barátja és néhányan a filmgyártól. Mindenki vidám volt, nyugodt és elégedett, és mégis, bármilyen fantasztikus és valószínűtlen, Harold Batcockot ott mérgezték meg. Demok Radok tűnődve megszólalt. Elég furcsa ilyen helyet választani. A megyei rendőrfőnök is így gondolja, bárki akarta is megmérgezni Harold Batcockot, megválasztotta éppen ezt a délutánt és környezetet. Száz meg száz egyszerűbb alkalma lehetett volna, egyébként is rázós dolog halálos adag mérget csempészni egy koktélba 20-30 nyüzsgő ember között. Akárki megláthatta. Egész biztosan a pohárban volt a méreg. Igen, egész biztosan. Itt vannak a részletek. A szernek hosszú, kimondhatatlan neve van, amit úgy imádnak a doktorok, de tulajdonképpen elég köznapi készítmény Amerikában. Amerikában? Értem. Ahol állunk is, de az óceán túl úgy viszik, mintha ingyen adnák. Kis adagban jótékony hatású. Receptre adják, vagy szabadon lehet vásárolni? Recept kell hozzá. Tényleg furcsa, mondta Dermo. Hát a Berkoknak van valami köze ezekhez a filmesekhez? Semmi az égvilágon. Volt ott valaki a családjából? Na férje. A férje, mondta Dermo elgondolkozva. Igen. Az ember hajlamos a gondolatra, helyeselt a főnökem, de a helyi felügyelő szerint, azt hiszem Cornishnak hívják, szemlátomás nincs semmi a dologban, bár a jelentésében megemlíti, hogy Batcock zavartnak és idegesnek látszott, de ő is úgy gondolja, hogy gyakran a legtisztességesebb emberek is így viselkednek a rendőrség előtt. Minden jel arra mutat, hogy harmonikus házas életet éltek. Vagyis az ottani rendőrség nem hiszi, hogy a férje az emberük. Hát, érdekesnek indul. Ha jól értem, én megyek oda? Igen. Mégpedig minél előbb, Dermo. Kit akar magával vinni? Dermo egy-két percig töprengett. Tidlert, azt hiszem, mondta végül. Használható ember és különben is kész filmsztár. Ez még jól lehet. A rendőrfőnök helyettes bólintott. Sok szerencsét, mondta. Aha. Kiáltott Miss Marple, és egészen belepirult az örömbe. Micsoda meglepetés! Hogy van, kedves fiam, bár alig ha nevezhetem már fiúnak, mi a rangja, főfelügyelő, vagy parancsnok, vagy hogy hívják mostanában? Dermo közölte a jelenlegi rangját. Gondolom, alig ha kell kérdeznem, mi járatban van errefelé, mondta Miss Marple. A mi kis helyi gyilkosságunkat figyelemre méltatja a Scotland Yard. Átadták az ügyet, mondta Dermo. És természetesen, amint megérkeztem, első dolgom volt, hogy a fő hadiszállásra jöjjek. Csak nem úgy érti, Smartle izgatottan mocorgott. Ne bizony, nénikém, mondta Dermo tiszteletlenül. Nem úgy értem. Attól tartok, sajnálkozott Miss Marple, nagyon kiestem a dolgokból mostanában, nem igen járok el hazulról. Eleget jár el ahhoz, hogy elessen az utcán, és egy olyan nő szedje fel, akit 10 nap múlva meggyilkolnak, mondta Dermo Craddock. Miss Marple olyasfajta hangot hallatott, amint valamikor úgy írtak volna le, hogy cö-cö-cö. Nem tudom, honnan hallja ezeket a dolgokat, mondta. Pedig tudhatná, mondta Dermo Craddock. Éppen maga szokta mondani, hogy egy faluban mindenki mindent tud. És csak úgy, köztünk szólva, tette hozzá,
Ugye már abban a pillanatban sejtette, hogy meg fogják ölni, amikor ránézett.
Dehogy is, tiltakozott Miss Marple. Micsoda ötlet!
Nem látod valamit a férje tekintetében, ami Harry Simpsonra, vagy David Jonesra, vagy más régi ismerősére emlékeztette, aki szakadékba lökte a feleségét?
Nem láttam, hajtogatta Miss Marple. Biztos vagyok benne, hogy Miss Babcock sosem művelne ilyen gonoszságot, legalábbis, tette hozzá tűnődve, majdnem biztos.
De hát, amilyen az emberi természet, panaszkodott Craddock.
Pontosan, mondta Miss Marple, hozzátette. Fogadok, hogy az első idők természetes bánata után nem nagyon fog neki hiányozni a felesége.
Miért? Sokat gyaggatta?
Ó, nem, mondta Miss Marple, de nem hiszem, hogy valami szóval nem volt valami figyelmes asszony. Kedvesnek kedves volt, de figyelmes az nem. Nyilván szerette a férjét, ápolta a beteg, volt főzött rá, és primán vezette a háztartást, de nem hiszem, hogy valaha is tudta volna, hogy mit érez vagy gondol a férje. Az ilyesmi pedig elég magányossá tehet egy férfit.
Aha, mondta Dermo. És gondolja, hogy a jövőben kevésbé lesz magányos?
Valószínűleg újra megnősül, mondta Miss Marple. Talán egész hamarosan is, feltehetőleg, ami elég nagy kár, egy ugyanilyen fajta nőt veszem, úgy értem, olyas valakit, aki erősebb egyéniség nála.
Van valaki a láthatáron? Kérdezte Dermo.
Én nem tudok róla, mondta Miss Marple, sajnálkozva hozzátette, tehát én olyan keveset tudok.
És mit gondol, biztatta Dermo Craddock. A gondolkodással sosem volt baj magánál.
Azt gondolom, mondta váratlan Miss Marple, hogy meg kéne látogatni a Mrs. Bentley-t.
Mrs. Bentley-t? Az ki? Valami filmes?
Nem, felelte Miss Marple. A kerti lakban él Gossingtonban. Ott volt aznap a fogadáson. Valamikor az övé volt Gossington Hall, az övé meg a férjéi. Bentley elszeredessé.
Ott volt a fogadásom. Uh-huh. És látott valamit?
Azt hiszem, legjobb lenne, ha ő mondaná el, mit látott. Talán maga szerint ez nem is játszik szerepet a dologban, de én azt hiszem, hogy esetleg tanulságos lehet. Mondja neki, hogy én küldtem, és igen, talán nem árt, ha megemlíti Charlotte kisasszonyát.
Dermo Craddock egy árnyalatnyit félrehajtott fejjel nézett rá. Charlotte kisasszonya, ismételtem. Szóval, ez a jelszó?
Nem tudom, annak lehet-e nevezni, mondta Miss Marple. De minden esetre emlékeztetni fogja arra, amire gondolok.
Dermo Craddock felállt. Még visszajövök,
figyelmeztette. Az nagyon kedves lesz magától, mondta Miss Marple. Talán, ha van ideje, egyszer eljöhetne teára. Ha egyáltalán szokott még teázni.
Tette hozzá szomorkásan.
Tudom, hogy sok fiatal manapság csak inni jár meg ilyesmi. Szerintük a délutáni te a roppant ózsdi dolog.
Annyira azért nem vagyok fiatal, mondta Dermo Craddock. Én is eljövök, és együtt teázunk valamelyik nap. Teát iszunk, pregykálunk, és kibeszéljük a falut. Egyébként is meg valakit a filmszínészek közül, vagy a filmgyári társaságból?
Senkit és semmit, mondta Miss Marple. Kivéve, amit hallok, tette hozzá.
Mert pedig általában elég sokat szokott hallani, mondta Dermo Craddock. Viszlát! Hányan örülök, hogy újra láthattam.
Jó napot, mondta kicsi meghökenve Mrs. Bentley, amikor Dermo Craddock bemutatkozott és elmagyarázta, hogy kicsoda. Milyen izgalmas látogató, maguk nem egy őrmesterrel járnak mindig?
De, van már egy őrmester is, mondta Craddock. De most más a dolga.
A szokásos kihallgatások? Kérdezte Mrs. Bentley reménykedve.
Na, olyasmi, felelte Dermo komoran.
És én már küldte hozzám? Mondta Mrs. Bentley, miközben betessékelte a kis nappali szobába. Éppen virágot rendezgettem, magyarázta. Tudja, van, amikor sehogy sem akarnak engedelmeskedni a virágok, kiesnek a vázából, vagy felágaskodnak, ahol nem kéne, és lekonyulnak, ahol az ember nem akarja, szóval
Még örülök is, hogy abba hagyhatom, hát még ilyen izgalmas dolog miatt, szóval tényleg gyilkosság volt.
Gondolja, hogy az volt?
Hát éppen baleset is lehetett, mondta Mrs. Bentley. Hivatalos nyilatkozatot még nem tettek közzé, csak azt a kis ostoba közleményt, hogy nincs semmi bizonyíték arra, hogy kicsoda és hogyan adta be a mérget, de persze mindenki úgy beszél az ügyről, mint gyilkosságról.
És arról, hogy kitette?
Ez a furcsa az egészben, mondta Mrs. Bentley. Arról sosincs szó, mert el sem tudjuk képzelni, hogy kitette.
Úgy érti? Azt nem tudja elképzelni, kinek volt rá módja?
Nem, nem egészen. Nem lehetett könnyű, gondolom, de lehetetlen sem volt. Azt nem értem, hogy ki akarhatta megtenni.
Úgy gondolja, senki nem akarhatta megölni Hedebert Kokkot?
Hát, őszintén szólva, felelte Mrs. Bentley, nem igen tudom elképzelni, hogy bárki is meg akarta volna ölni Hedebert Kokkot. Találkoztam vele egy párszor, tudja, a helyi ügyekben, a cserkészlányok, meg a Szent János mentőszolgálat, meg mindenféle községi ügyek miatt elég fárasztó teremtés volt, borzasztó lelkes minden, meg is ilyen hajlamos a túlzásokra, és talán érzelgős is egy kicsit, de az ilyesmiért nem akarnak senkit sem meggyilkolni. A régi időkben az ember, ha meglátta volna az ablakból, szól a szobalánynak, hogy mondja azt, hogy nincs itthon, vagy nem fogad látogatót, ha éppen nagyon lelkismeretes akart lenni.
Úgy érti, hogy lehet, hogy volt, aki igyekezett elkerülni Mrs. Badcockot, de végleg eltávolítani senki sem akarta?
Ahogy mondja, bólintott helyeslően Mrs. Bentley.
Említésre méltó vagyona nem volt, tűnődött Dermot. Tehát senki sem váratott nyereséget a halálától. Senki nem utálta annyira, hogy az gyűlölettel lett volna határos. Nem valószínű, hogy esetleg zsarolt valakit?
Álmában se jutott volna eszébe ilyesmi, az biztos, mondta Mrs. Bentley.
Lelkismeretes és erkölcsös asszony volt. És nem volt a férjének viszonya valakivel?
Nem hinném, felelte Mrs. Bentley.
Akkor láttam először a fogadáson, úgy nézett ki, mint egy megrágott madzag.
Rokonszenves, de mintha a kutya szájából húzták volna ki.
Hát akkor nincs egy választék, mondta Dermot Craddock. Nincs más hátra, mint feltételezni, hogy mégiscsak tudott valamit.